Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Az előbb azt mondta, hogy a következő hónapokban nem vár a mostani népszavazási eredmények után nagy beszakadást egyik oldalon, egyik politikai erő támogatottságában sem. 18-ra sem. De mit kell nézni, amikor az ember erről gondolkodni akar?
Szerintem az első hatása a mostani választásnak az inkább a pártokon belül lesz majd látható, tehát lehet, hogy mi erről olyan sokat nem is fogunk tudni. Tehát egyrészt szerintem a tanulságoknak lesz politikai következménye. A Fidesznél is kell, hogy legyen. Most nem csak arra gondolok, amiről a sajtó is ír, hogy a esetleg választókerületi elnökök vagy polgármesterek politikai karrierje sérülhet azzal, hogy ott nem volt megfelelő a részvétel, hanem egyszerűen a Fideszben át kell azt gondolni, hogy maga ez a téma, ez érdekli-e annyira a magyar választókat, fenntartható-e ennek a témának a dominanciája a politikai napirenden. Másrészt pedig, amit én fontosabbnak gondolok, hogy ez a típusú politika megközelítés, vagy kampányolás, ahogy a Fidesz ebben a kampányban megjelent, az vajon alkalmas-e arra, hogy a 18-as választásokat meg lehessen vele nyerni, vagy az addig tartó időszakban sikereket lehessen elérni. Az ellenzéken belül pedig láthatóan elindult a népszavazás estéjén a politikai helykeresés, vagy egészen pontosan a szövetségi politika újra aktuálissá vált. Ugye maga Gyurcsány Ferenc rögtön ezzel tematizálta, már 7 óra 20 perckor a választás estéjét, erre valamilyen reakciót adott Molnár Gyula, és azért azt is vegyük észre, hogy egyre inkább csak a két nagy, hát hogy ezt nagynak lehet nevezni, tehát a két jelentősebb baloldali politikai erőszövetségéről, együttműködéséről van szó, tehát az MSZP-ről és a DK-ról, és a többiek pedig, mintha elkezdtek volna közeledni egymáshoz. Ez is szerintem a népszavazás apropóján indult meg ez a folyamat, ennyiben katalizálta ezt. Tehát ha ma kellene baloldali ellenzéki együttműködésről beszélni, akkor szerintem most az látszik, hogy az MSZP meg a DK talán valamilyen formában meg fog állapodni egymással, és a többiek pedig, az ebből kimaradók, ugye ott van egy Párbeszédünk, egy Mománk, azok pedig mintha együttünk, azok pedig mintha inkább egymással próbálnának meg valamilyen együttműködést létrehozni a választásokra. Szerintem ma ennyi látszik 18-ból, másfél év irtózatosan hosszú idő, miközben mindenki nagyon rövid idő a politikában, de ahhoz nagyon hosszú idő, hogy változatlanok legyenek szerintem a politikai trendek, de hát a Fidesznek is alapvetően át kell gondolnia, vagy valószínűleg már át is gondolta, hogy a migrációs téma az mennyire tartható meg a politikai napirenden, egyáltalán érdemese, és lehet-e ilyen mértékben ez a központi kérdése a következő időszaknak. Másrészt pedig az ellenzéknek, hogy ez milyen formában és hogyan jöjjön a nyilvánosság elé ez az együttműködés, hogy el lehet-e kerülni azokat a csapdákat, amikbe 2014 előtt belefutott ez a baloldali együttműködés.
Azt mondta, hogy ez a kevésbé fontos kérdés, hogy a Fidesz megtartja a migrációs tematikát 18-ra. Van ennél önmagát jobban adó kérdés a Fidesz kezében, vagy látóhatárában? Ez nem itt van, ez máshol van, rettentő jól bemutatható a televízióban. És szemmel láthatóan 3,3 millió embert érdekel.
Én ezen tudom elképzelni, hogy ennek a politikai hatása olyan hosszú távon, olyan erővel tudjon működni, ahogy működött 2015-ben, és ahogy még ebben az évben is láthatólag.
De mit tud benne kifulladni? Nem fog csökkenni feltehetőleg az Európában és a világon vándorló emberek száma, nem?
Hát szerintem a személyes, a közvetlen érintettség hatása az, ami csökken, és az emberek preferencia sorrendjében lépdelhet, én azt feltételezem, nagy valószínűséggel egy kicsit lassan hátrafelé ez a téma. És azért ezt ne felejtsük el, hogy a legnagyobb problémák is, bármilyen jelentős problémáról van szó, azok egyfajta hozzászokást kialakítanak a választókban. Tehát egy új probléma, azt a választó mindig erősebbnek, vagy jelentősebbnek érzékel, mint egy egyébként valódi fontosságban erősebb problémát, amihez már hozzászokott. Tehát én nem tartom azt valószínűleg, hogy a 2018-as választásoknak ilyen dominánsan központi témája lehet a migráció. Galai Sándorral értek egyet, a Migráció Kutató Intézet egyik munkatársával, aki korábban pár hónap ezelőtt úgy fogalmazott, hogy a nagy valószínűséggel a migráció témája velünk marad, de nem lehet véleménye szerint nem lehet a 18-as választásoknak a vezető témája.
Azt mondta, hogy az fontosabb kérdés, hogy ezzel a fajta kampánytechnikával meg lehet-e mozgatni ugyanennyi embert. Milyen fajtára gondolt? Ez mennyiben különbözött? Mert ha ilyen fajta, akkor nyilván ez egy másik, mint amilyenek a korábbiak voltak.
Hát logikájában nem. Szerintem az erejében különbözött, vagy én úgy szoktam fogalmazni, hogy mennyiségében és minőségében is ez a kampány átlépett egy bizonyos határt.
Vagyis mindenben.
Mennyiségben egy felső határt ütött át szerintem, minőségben meg egy alsó határt. Azért beszélek erről nehezen, mert általában politikai tanácsadókkal, meg kampányszakértőkkel vitatkozni szoktunk ebben a témában, akiknek az a határozott meggyőződése, hogy nincsenek ilyen határok a politikai kampányokban, tehát nincs mennyiségi és minőségi határ, hanem a minél többet, minél egyszerűbben, minél többször, minél primitívebb módban előadott kampánybeszéd az, ami a választókhoz eljut. Bizonyos határokig én hajlamos vagyok ebben egyetérteni, de én azt gondolom, hogy vannak ilyen határok, amelyek egyszerűen kontraproduktívá tudnak tenni kampányokat, és szerintem most ezt látunk. Tehát, hogy egyszerűen nagyon nehéz mással magyarázni, hogy egy hónappal, két hónappal ezelőtt a felmérések azt mutatták, hogy ez a népszavazás érvényes lehet, hogy a választók 50%-nál magasabb arányban mennének el szavazni, majd a végén azt láttuk, hogy ahogy szinte közeledett a népszavazás időpontja, csökkent ez a választási hajlandóság. Nem lehet máshol magyarázni, mint a kampány hatásával. Egyrészt persze a baloldali kampány hatásával.
Hogy addig találták meg, hogy mit akarnak mondani.
Persze, csak azt gondolom, hogy tehát ugye itt olyan szavazók döntötték el azt, hogy nem lett érvényes, akik egyetértettek a témával, de nem Fidesz szavazók. De ez nagyon fontos. Tehát nem Fidesz szavazók, akik azonban a Fidesz álláspontját képviselték. Őket meg lehetett volna nyerni. Minden felmérés mutatta, hogy 70-80% a magyar társadalomban a Fidesz által feltett kérdésre nemmel válaszolna. Ha azt gondolná, hogy a népszavazás erről szól. De szerintem azáltal, hogy a Fidesz a kampányát rosszul kalibrálta, és alapvetően pártpolitikai ügyként mutatta be azt, ami inkább egy nemzeti ügyként kellett volna, és ehhez szerintem kellett volna bizonyos értelemben ennek a határnak a tiszteletben tartása. Nem ez a nagyon erőteljes, brutálisan egyszerű, leegyszerűsített és mennyiségében elképesztő méretű kampány, ami elgondolkodtatta szerintem ezeket a szavazókat arról, hogy ennek a kampánynak valójában most akkor mi a tétje, mi a kérdése. És bizonyos értelemben szerintem ez folytatódott egyébként a választás után is, ahol a Fidesz most ezt bizonyos értelemben saját sikerének, a miniszterelnök sikerének próbálja meg bemutatni, miközben ugye folyamatosan arról volt szó, hogy ez nem egy pártpolitikai kérdés, hanem egy nemzeti ügy lett volna. Tehát én azt gondolom, hogy ezt rosszul kalibrálták a Fidesz kampánytervezői, alapvetően kampányhibákat követtek el, és ezt kell átgondolni, hogy így kell az emberekhez beszélni a 18-as kampányban. Tehát, hogy nem kell több önreflexió, önkritika, mértéktartás, határok tiszteletben tartása a kampányolásnál. A valósággal való viszonyban nem kell több hitelesség.
De van erre valamilyen példa, hogy ezt mások egy ilyen súlyú kérdésben ugyanilyen viszonylagos eredményre tudják hozni? Vagy mindenki azt csinálja, amit korábban már látott, hogy akár ő saját maga, akár az ellenfele csinált, és az működött.
Hát persze a Fidesz tapasztalata 2006 óta, mert a 2006 után, hogy ez működik. De azért is fontos tapasztalat szerintem a mostani, hogy ez az első olyan választás, amikor ez nem működött, vagy nem úgy működött, ahogy ez a Fidesz szándékai szerint lett volna. Ezért mondtam ezt, hogy szerintem ennek lesz következménye, vagy nagy valószínűséggel kell, hogy legyen következménye. Ugyanakkor ezt értelemszerűen ezt nagyon nehéz pontosan belőni, mert persze a kampány tervezői, vagy a stratégiai azok azt feltételezhetik szerintem, hogy az eddigi választások azt bizonyították, hogy ezek a határok nem léteznek. De nagyon, szóval nagyon nehéz a választói lelkületet, a választói érzületet pontosan megismerni, különösen akkor, hogyha a kampánystábnak nincsenek ilyen típusú tapasztalatai.
Azt tudjuk, hogy az egyébként fideszesek közül vesztette a Fidesz embereket emiatt a túltolt kampány miatt? Vagy ezt csak lehet találgatni lehet?
Nem, hát ezt nem tudjuk. A közönkutatásokban sem igazán látjuk ezt szerintem. A Fidesz tábora a kampány alatt nem változott. Tehát amit látunk, hogy miután, amikor elindult a népszavazási kampány, pontosabban a népszavazási téma elkezdte uralni a politikai napirendet, akkor a Fidesz stabilizálta a szavazótáborát, egy enyhe emelkedés volt, azonban nyár folyamán a kampányra ráfordulva már inkább egy intakt szavazótábort látunk, tehát nem volt benne emelkedés. Én inkább azt vártam volna, hogy ebben egy enyhe növekedést fogunk majd látni, hiszen a kampány teljes egészében a kampányt teljes egészében a Fidesz dominálta. Vászok szinte csak Fidesz, a Fidesz-szel és a fideszes politikusokkal találkoztak, de nem volt változás. Most lesz érdekes, hogy ez a, most már nem tudom, hogy minősítsük, de ez a relatíve sikertelenség, vagy ez a siker, maradjunk a közjogi megfogalmazásnál, ez az érvénytelen népszavazás, ez milyen hatással lesz a Fidesz táborra, lesznek-e, akiket ez esetleg elbizonytalanít, vagy a bizonytalanok körébe sorol. Ugyanakkor azért az, hogy elmentek 3,2-3,3 millióan nemmel szavazni, azért az mégiscsak egy kinyilvánított akarategyezőség a Fidesz-szel, aminek értelemszerűen szerintem van politikai konzekvenciája. Tehát ennyi ember úgy szavazott, ahogy azt a Fidesz szerette volna, a miniszterelnök szerette volna, tehát ennek akár táborbővítő hatása is lehet.
De azt tudjuk, hogy más kérdésekben, nem ennyire vérre menő kérdésekben is ugyanúgy gondolkodnak, mint a Fidesz?
Ja nem, de hogy. Hát pont erről szól a történet, hogy ez nem a Fidesz mostani szavazótáborát mutatta, ezen egy sokkal komolyabb szavazótábor, már inkább úgy értem, hogy heterogénebb szavazótábor, több helyről érkező szavazótábor.
Honnan? Azt lehet-e sejteni? Mérni?
Hát sejteni lehet, a felmérésekből is látjuk, ugye azt nagyjából olyasmit lehetett az utolsó héten nyilvánosságra hozott felmérésekből látni, hogy a legelkötelezettebbek a Fidesz szavazói voltak, tehát hogyha most a Fidesz tábort egyben nézzük, akkor ott majdnem egy 80-85%-os arányban akartak elmenni szavazni a választók, nemmel. A Jobbik táborában ennél már mérsékeltebb volt a választói lelkesedés, de még mindig az 50% fölötti volt, tehát mondjuk, hogyha a Jobbik szavazótáborát nagyjából 1 milliósra tesszük, akkor onnan is az, hogy azt jelenti, hogy 5-600 ezer ember nagy valószínűséggel a nemre szavazott, és akkor szerintem kell, hogy legyen még pár százezer ember, vagy ezt nem tudjuk pontosan, akik sem a Jobbik, sem a Fidesz szavazótáborában nem tartoztak, de elmentek a népszavazáson, és a nem mellett szavaztak. Tehát én valahogy ezt így képzelem el.
Az otthon maradók tábora az vajon hogy áll össze? Minek a hatására maradtak távol ettől a népszavazástól?
Hát olyan sok motiváció van, azért azt sose felejtsük el, hogy a választóközönség egy nagyon jelentős része nem pártválasztó, tehát akiket ugye bizonytalannak szokás hívni, azoknak egy jelentős része nem hallgat a politikai pártok üzeneteire, tehát amikor úgy döntött, hogy otthon marad, azt nem politikai utasításra tette, hanem egyéni...
Azok, akik sohasem ilyen választáson nem vesznek részt?
Nem feltétlenül. Vannak olyanok, akik sohasem ilyen választáson nem vesznek részt, hiszen ugye 73%-tán magasabb választási részvétel még nem volt Magyarországon, tehát ugye azt jelenti, hogy azért egy 30-35%-a a választóközönségnek az mozdíthatatlan, az politikán kívüli ebben az értelemben, és aztán van egy jelentős tábor, ugye ezt a felmérések 1-1,5 milliós táborra teszik, akiket úgy szoktunk mondani, hogy a baloldal tábora, ennek egy kisebb része szerintem elment és nem elszavazott, tehát ezről beszéltem az előbb, hogy szerintem volt pár százezer ember, nem kevés tehát, aki amúgy egyébként MSZP-s, DK-s vagy más szavazó, de elment és nem elszavazott, de a nagy többsége az a baloldali pártok bojkott felhívására otthon maradt.
De azt lehet sejteni, hogy ez a MSZP-s, DK-s baloldali szavazó, de most elment és nemmel szavazott, hogy őket a Fidesz magnetikus vonzása megérinti-e? Vagy csak erre az egy ügyre szólt a nem?
Ezt nem tudom elképzelni, nem. Tehát azért az elmúlt 6 év kormányzása és azt megelőző politikai küzdelmek is kialakították a politikai táborokat olyan mértékben Magyarországon, hogy itt most ezek a szavazók nagy valószínűsége azért mentek el, annak ellenére mentek el, hogy mi a politikai preferenciáik, mert őket meggyőzte az, hogy ez a kérdés nem egy pártpolitikai ügy, hanem egy nemzeti ügy.
Ezeket a szavazókat sose szokta meggyőzni Orbán Viktor semmiről, nem?
De ez más téma, a migráció. Tehát innen indultunk, tehát azért ne felejts el, tehát olyan kérdésről volt ma tegnap népszavazás, amelyben a magyar társadalom 80%-a egyetért. Elsőprő többsége egyetért. Ugyanazt gondolja. Tehát ebben az értelemben beszélünk arról, hogy ez egy teljes mértékben hazai pálya volt a Fidesznek. Egy olyan témában szavaztatta meg Magyarországot, amiben akik nem mentek el, vagy érvénytelenül szavaztak, azok egy jelentős része a meggyőződése, az ügyben való meggyőződése ellenére tette ezt meg. Ezért beszélek én politikai kampányhibákról, vagy stratégiai tervezési hibákról, mert a Fidesznek igenis lett volna lehetősége arra, hogy ezeket a szavazókat, hiszen vele értettek egyet, meggyőzze ebben az ügyben, de miután ezek a szavazók nem az ügyet nézték, hanem azt gondolták, hogy ez részben a saját pártjaik politikai üzenetei miatt, részben szerintem a kampánnyal kapcsolatos személyes tapasztalataik miatt úgy döntöttek, hogy ez nem arról szól, amiben ők egyetértenének a Fidesszel, hanem ez egy hatalomtechnikai játszma, ez egy politikai játszma, vagy pedig egy lényegtelen kérdés.
Az ország pártpolitikai mintázatáról elmondott-e valamit a tegnapi népszavazás?
Szerintem nem. Nagyjából megerősítette azt, amit eddig is gondoltunk.
Azt mondta a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, hogy itt az összefogás ideje, neki már konkrét javaslatai is vannak. Itt az Arinában néhány hete azt mondta, hogy neki már miniszterelnök jelöltje is van, aki nem ő, de nem mondta el, hogy kicsoda. Miről lehet tárgyalni egy népszavazás után a baloldalon az MSZP-nek és a DK-nak, ahol az MSZP-nek ráadásul új elnöke van?
Hát arról, amiről feltehetően kell is tárgyalniuk, már abban az esetben, hogyha valamilyen egyeztetett módon szeretnének indulni a választáson, hogy ennek milyen legyen a formája. Ez nagyon sok döntést meg kell hozni a baloldalon, viszonyulni kell valahogy a 2014-es együttműködéshez, tehát fel kell tenni azokat a kérdéseket, hogy egy, akarunk-e valamilyen formában együtt indulni? Ha akarunk valamilyen formában együtt indulni, akkor ez pontosan hogyan nézzen ki, mi legyen ennek a módszertana, közös listát szeretnénk állítani, külön listákon szeretnénk indulni, de mondjuk közös egyéni jelölteket szeretnénk állítani, ugye ezt szokták ilyen koordinált indulásnak nevezni, vagy kitalálunk valamilyen más megoldást, és kiket akarunk ebbe az együttműködésbe belevenni, és kik jelenítik meg személyükben ezt az együttműködést, tehát lesz-e közös miniszterelnök jelölt, vagy mind a két politikai erő állít magának miniszterelnök jelöltet, és két külön listával várja a voksolást, ezek óriási kérdések.
De ezek a kérdések fölmerültek korábban is. A választási rendszer ez alatt az idő alatt nem változott. Ezeket a kérdéseket korábban nem válaszolták meg jól. Most lát olyan töbletet, hogy itt jobb válaszokra lehet jutni?
Hát a politikában mindig lehet tanulni, különösen akkor, hogyha paraméterek állandóak, tehát hogy ugyanaz a politikai helyzet, mint 14-ben, annak azért volt egy tanulsága. Én nem tudom egyébként, hogy van-e ennek a feladványnak, amit a Fidesz állított ezzel a választási rendszerrel a baloldal számára jó megoldása. Annál is inkább, mert ha végig gondolja, akkor azért 2014-ben nem csak egy módszert találtak ki, vagy próbáltak alkalmazni ezek a pártok, hanem az európai parlamenti választásokon már külön indultak, és nagyjából azt láttuk, hogy attól még a tábor nagysága nem változott. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy az idő akár alkalmassá is tehette volna ezeket a pártokat arra, hogy most más stratégiát találjanak ki, vagy a korábbi eljárás, módszer hibáit kiküszöbölve másképp bonyolítsák le. Szerintem 14-nek az a legfontosabb tanulsága a baloldal számára, hogy annál rosszabb nincsen, mintha az ő együttműködésükről szól a politikai verseny. Tehát szerintem szinte mindegy is, hogy milyen formációt választanak. A módszer a kérdés, hogy hogyan választják ezt ki. Tehát, hogyha ez nyilvános üzengetések keresztül zajlik, ahogy erről ugye azért, ahogy ez tulajdonképpen tegnap meg is kezdődött, akkor egész más a végeredménye, mintha egyszer majd valamikor pár hónap múlva ez a két párt mondjuk bejelenti, hogy megtörtént a megállapodás, és ebben a formában indulunk a választáson. Nem tudom, hogy megvan-e az a kellő bölcsesség, önmérséklet, politikai érzék, meg egyáltalán annak a tudata, vagy annak a feltételezése, hogy érdemes nekik együttműködni a baloldalban. Mert hozzáteszem, hogyha a baloldal úgy érzi, és ez is egyébként a mostani népszavazásnak lehet egy tanulsága, hogyha a baloldal úgy érzi, hogy a baloldali pártok úgy érzik, hogy nincs esélyük 2018-ban, akkor nem biztos, hogy nekik érdemes az együttműködés mellett dönteni. Együttműködni akkor érdemes ezen a választáson, ha azt gondolják, hogy van esélyük. Hogyha a közös listaállításnak, vagy a közös jelöltállításnak több hozadéka van, mint ha külön indulnak. De azt gondolják, hogy együtt indulva sem tudnak egyéni választókerületeket nyerni, akkor az egyes pártok politikai érdeke az sokkal inkább a különindulás és egymásnak a legyilkolása, vagy finomabban fogalmazva, a parlamentből való kiszorítása.
Bizonyára ön is hallotta, hogy ne hallotta volna azokat az elméleteket, amelyek arról szólnak, hogy igazából a baloldali pártok jelentős részének nem is nagyon érdeke győzelemre vezetni saját magát, mert el vannak a nemzeti együttműködés rendszerében, és csak az a cél, hogy parlamenti mandátumot meg ezen keresztül egzisztenciát kerüljenek. Ezen Gyurcsány Ferencét nagyon felháborodott, hogy ő nem a pénzre megy. El tudja képzelni ezt motivációs erőként?
Abban az esetben, ha az a meggyőződésük, hogy nincs esélyük a választásokat megnyerni.
De matematika az kemény dolog, nem? Hát több egyéni választókerületet kell nyerni, mint az ellenfél. Ha nincs esélyük, akkor utolsó pillanatban is egymásnak ugorhatnak?
Azért, bocsánat, de 18 kapcsán szerintem egy fontos dolgot el kell mondanunk a hallgatóknak, hogy 18-nak nem csak az lehet a tétje, hogy a baloldal legyőzi Orbán Viktort, vagy a Jobbik legyőzi a Fideszt, Ma szerintem igazán az látszik, hogy 18 valódi tétje az inkább az, hogy a Fidesz megnyeri a választásokat, vagy nem nyeri meg a választást. Abban az értelemben értem ezt, hogy ma az nem tűnik olyan nagyon életképes alternatívának, hogy akár a Jobbik, akár a baloldal több mandátumot szerezzen, mint a Fidesz, de van azért ez a bűvös határ, ugye a 100 mandátum megszerzése, és abban az esetben, hogyha a baloldal erősödni tud, hogyha, vagy akár a Jobbik egyéni választókerületeket tud jelentős számban nyerni, akkor szerintem a valódi kérdés, valódi tét az az, hogy a Fidesz 100 mandátum fölött, vagy 100 mandátum alatt szerepel. Ez is lehet ambíciója egy baloldali együttműködésnek. Tehát amikor erről beszélünk, akkor nem csak az lehet az ambíció, hogy mi alakítsunk kormányt, hanem hogy akadályozzuk meg azt, hogy a Fidesz egyedül tud kormányt alakítani. Én szerintem ma ez látszik inkább alternatívának. Mert ugye, hogyha a Fidesz mondjuk 98 mandátumot szerez, akkor előáll Magyarországon is egy a horvátországi választásokon, most nem is olyan régen két alkalommal is megtapasztalt helyzet, hogy el kell dönteni, hogy kivel lehet esetleg koalíciót vagy kormányt alakítani. Ez egy teljesen új szituációt hozna a magyar politikában. Most képzelj el azt a helyzetet, hogy 2018 tavaszán a Fidesznek arról kell döntenie, hogy a Jobbikkal, az MSZP-vel, a DK-val, vagy esetleg ha a parlamentbe kerül, az LMP-vel működik-e együtt ahhoz, hogy egy kormányt tudjon létrehozni, vagy pedig előrehozott újabb, megismételt előrehozott választásokat.
Azzal az LMP-vel, amelyik ma Schiffer András hiányában nem tudott vezérszónokot állítani?
Hát igen, az egy nagyon kellemetlen pillanat volt szerintem az LMP történetében. Ugye nem arról van szó, hogy nem volt, aki beszélt volna, hanem hogy nem. Egy technikai hiba folytán nem volt az egyébként felszólalásra jelentkező Szél Bernadett számára biztosítva az a lehetőség, hogy felszólalson, hiszen nem adták őt le felszólási lehetőséggel rendelkező frakcióvezető helyettesként. Szerintem erre nagyon régen került, vagy fordult elő ez a magyar parlamentben, ami azért a Schiffer András alatt nem jellemezte az LMP működését.
Miről fogsz? Azt mondta, hogy másfél év rettentő hosszú idő, és nem biztos, hogy a migrációs helyzet az kitart olyan sokáig. Miről lehet szó a következő időszakban egy belpolitikai csatában?
Hát egyrészt én biztos vagyok abban, hogy a Fidesznek van még témája. Tehát 2014 előttről a Fidesznek a fő tapasztalata az, hogy a rezsicsökkentéssel tulajdonképpen visszahozta
a kormányzás lehetőségét.
Elképesztő mértékben. Tehát szerintem a Fidesz valami hasonlóra most is készül, amit rezsicsökkentés kettőnek hívhatunk, vagy bármi másnak, tehát valami olyas valamire, ami nem a félelemről szól, hanem sokkal inkább a reményről, tehát ami valamit a választóknak juttat. Valami olyan politikai program, politikai cselekvés. A másik kérdés pedig, hogy tehát én ebben biztos vagyok, hogy a migráció mellett meg fog jelenni egy ilyen vezértéma is, amit hónapokon keresztül lehet vinni. A másik kérdés pedig az, hogy vajon az ellenzék a saját kis témáival föl tud-e kerülni a napirendre. Ugye itt azért, amit láttunk, hogyha a migráció nem volt olyan brutális erejű a magyar politikai napirenden, akkor azért a korrupció nagyon komoly szeretet hasított ki a nyilvános vitákból. A kérdés az, hogy a korrupció mellé például szakpolitikai kérdések oda tudnak jutni. Lesz-e olyan ellenzéki párt, amelynek valamilyen értelmezhető javaslata, a választók számára is izgalmas javaslata megfogalmazódik. Ugye 14-ben nem volt senki, tehát ha végig gondolja, 14-es választási kampányban sem a baloldalnak, sem a Jobbiknak nem volt az imázson túlmenően olyan politikai programpontja, amire emlékezhetnénk, egy ígérete, egy ötlete, amit megvalósítana a következő választás után. Én nagyon furcsának találnám, ha most se lenne. Tehát az egy nagyon komoly kompetenciáról, meg impotenciáról is tanúskodna mind a két politikai erő esetén, baloldal és a Jobbik kapcsán. Tehát szerintem meg kell próbálniuk. Tehát egyszerűen nem lehet választást nyerni azzal, hogyha csak Fidesz ellenzékiségként, tehát Fidesz ellenességgel protesttel fognak kampányolni, tehát nagy valószínűséggel lesznek ilyen törekvések. És akkor kérdés, hogy mondjuk a Fidesz kormányzása alatti úgynevezett válságágazatok, tehát egészségügy, oktatás, amelyekben azért nagyon vitatott, hogy előrelépés történt, vagy inkább stagnálás, vagy esetleg visszalépés, azokat sikerül-e a politikai napirendre emelni. Én ez nincs egyébként csoda téma, hát ha csak nemzetközileg nem történnek olyan dolgok, amelyek esetleg ezt felborítják.
Az egészségügyet, meg az oktatás, meg a korrupció szakpolitikáit egy erős rezsicsökkentéskentő az nem nyomja le a földre?
De.
Mint a bélyeget?
De,
ha van rá pénz, akkor azt meg lehet csinálni, és az mindent visz?
Hát a nagy valószínűséggel, tehát ha azt jól csinálják, akkor igen. Azért az első rezsicsökkentés esetén is kezdetben nagyon sok szkeptikus vélemény volt, hogy ez tartató lesz. Magam is egyébként azt gondoltam, hogy ezt olyan erővel nem lehet hónapokon keresztül tartani, és alapvetően hatott. Tehát azért megvan ennek a módszertan, hogy hogyan lehet egy ilyet jól megcsinálni. És az is egy kérdés egyébként, hogy még egyszer felmelegítve ugyanazt a hatást hozzá. Tehát még egyszer meg lehet-e ugyanezt csinálni a választások előtt, hogy egy ilyen osztogató jellegű politika az hozhat-e ugyanolyan mértékű szavazatemelkedést.
Pénzt nem szokták az emberek megújni.
Nem, persze. Ugyanakkor politikákat igen. Tehát ezt nem tudjuk, hogy tehát bizonyos értelemben hozzá lehet szokni azért egy már korábban látott politika felmelegítéséhez, de alapvetően igaza van. És hát azért itt fölmerül még számos más kérdés azzal kapcsolatban, hogy vajon a Fidesznek egyáltalán szüksége van-e ilyen tábor teremtésre, vagy tábor bővítésre, mert ha az a helyzet, amit most látunk, hogy a Fidesznek megvan nagyjából 2 millió szavazója, akkor azzal úgyis választást lehet nyerni, hogyha csak ezt a tábort tartja egyben. Inkább szerintem az alapvető kihívás az, hogy az ellenzéken belül lesz mozdulás, tehát hogy vajon a baloldal tud-e erősödni, vagy pedig esetleg a Jobbik a baloldal mondjuk kudarcos együttműködési képtelensége miatt esetleg a baloldalról szerez meg annyi mennyiségű szavazót, hogy mondjuk az egyéni választókerületekben már a Fidesz-szel összemérhető támogatottsággal rendelkezés mondjuk kihívóként jelenjen meg. Tehát nagyon, itt a politikai taktika is szerintem nagyon fontos még a következő másfél évben.
Török Gábor politikai elemző volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm szépen. A műsor elkészítésében Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.